Erős várom Istenünk! Szeretettel köszöntök mindenkit, röviden bemutatkoznék. Kis Máté vagyok, 30 éves, a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben szolgálok, főképpen cigány testvérek között. Szombathelyről származok, és röviden majd erről is fogok szót ejteni. Krisztiántól 10 percet kaptam, megpróbálom betartani. Lehet egy picit több azt mondja, de tényleg megpróbálok figyelni az időre. Éppen ezért csak pár fontos dolgot szeretnék elmondani az életemből. Elsődlegesen a megtérésemről szeretnék beszélni, és utána pedig pár olyan forduló pontról, ahogyan Isten vezetett, ahogyan Isten az ő igéjében vezette az életemet. Hívő családba nőttem fel, és nem túlzás talán azt mondani, hogy az anyatejjel együtt szívtam magamba az evangéliumot. Tényleg fiamon látom ugyanezt, meg biztos van pár olyan hívő család, aki látja a gyermekén, hogy már mielőtt megszületett, tulajdonképpen már hallhatta az evangéliumot. És valahogy így lehettem én is. Gyerekkoromtól kezdve folyamatosan hallhattam az Istennek az üzenetét, olyannyira, hogy rengeteg táborba, rengeteg vasárnapi istentisztelet, ugye nálunk mellette gyerekóra volt, és akkor gyerekórákon. És ezeken az alkalmakon mindig nagyon jól tudtam, hogy milyen történetek fognak következni. Gyerekkoromban misszionárius akartam lenni, aztán Isten úgy hozta, hogy így alakult tényleg. Tehát nagyon jól tudtam, hogy mit várnak tőlem akár a Biblia körnek a vezetője, gyerekórások, vagy akár a táborokban milyen válaszokat akarnak hallani a vezetők. Ezeket mind nagyon jól tudtam, ismertem a bibliai történeteket, de igazából ez az egész számomra nem jelentett ennél többet. Ott kellett lenni, mert a szüleim azt mondták, soha nem volt kérdés számomra, hogy létezik-e Isten vagy nem. Hát a szüleim hittek benne, ezért nekem ez egyértelmű volt, hogy létezik Isten. Aztán 14 évesen volt egy tábor, ahova kosárlabda miatt mentem el, és hát nem igazán érdekelt úgy mellette az Isten igéje, de hát ha van, akkor azt is meghallgatjuk, és volt egy bizonyságtétel, ami eléggé szíven talált, és ugye elgondolkodtam azon, hogy tényleg Istennek milyen nagy a szeretete, hogy az ő fiát föláldozta a bűneim miatt. És hát ott még egy imádságot is elmondtam, de igazából kicsit olyan volt az életem, mint annak a példázatbeli embernek, akinek kitakarítják a házát, de nem tölti meg az Úr Jézussal, az új gazdával, és akkor még rosszabb lesz a helyzete, mint előtte volt. Heted magával, ugye így mondja a példázat, hogy vesz maga mellé 7 gonoszabb lelket, és akkor megtöltik azzal. Hát valahogy így volt az én életem is. Persze egy eleven gyerek voltam, de azért nem voltam annyira rossz gyerek, és ezután a dolog után, ami után úgy megérintett az Isten igéje, amikor már egy kicsit úgy kezdett volna érdekelni, hogy mi is ez a kegyelem, akkor utána nem sok telt el, másfél hét. Másfél hét múlva egy olyan lejtőn indult el az életem, ami egy majdnem 3,5 éves veszőfutás volt. Nagyon mélyre kerültem. Nagyon elkerültem Istentől, persze kifelé én azt mutattam, hogy minden rendben van, minden oké, én sportoltam, viszonylag sikeresen jól ment a sport, bekerültem az ifjúsági válogatottba, csapatkapitány lettem, de hát ezzel együtt járt az is, hogy folyamatosan ugye bulisztunk, haverok, és ez egy nagyon mély időszaka volt. Persze kívülről mondom, nem úgy tűnt, de mégis lelkileg egy nagyon mély időszaka volt az én életemnek. Olyannyira, hogy 17 évesen iskolát kellett váltanom, mert annyira nem foglalkoztatott már a tanulás, nem érdekelt semmi, csak a bulizás és a sport. És hát hálát adok Istennek, hogy adott annyi józanságot, hogy ezt beláttam 17 évesen, és azt mondtam édesapámnak, hogy iskolát szeretnék váltani, mert így soha nem fogok leérettségizni. Hát neki csak evangélikus iskolában volt protekciója, ha lehet ilyet mondani, és Sopronban egy evangélikus gimnáziumba kerültem át, ahol olyan messzire kerültem Istentől, hogy a létét is tagadtam. Egyszerűen érdekes, mert gyerekkoromtól kezdve számomra természetes volt az, hogy van Isten, és mégis 17 éves koromban eljutottam oda, hogy nincs Isten. Kerestem mindenfelé az életnek az értelmét, jó volt múltkor beszélgetni fiatalokkal, hogy körülbelül annyi idősen, tehát 17 évesen kerestem az életnek az értelmét, hogy miért vagyok a világon, mi értelme az én életemnek, és hát nem igazán találtam rá választ. És Isten nagyon kegyelmes volt, mert abban az időben én nagyon nagyképű voltam, remélem most már nem, És Isten ezen keresztül fogott meg. Nagyon kedvesek voltak a tanárok abban az iskolában, ahol átkerültem, több tantárgyból bukásra álltam, és tényleg mindent megtettek. Én akkor találkoztam először úgy tanárokkal, hogy ilyen segítőkészek is lehetnek. Tényleg mindent megtettek azért, több tantárgyból föl is hoztak, de volt egy tárgy, amiből végül a saját lezserségem miatt, tehát nem a tanárok miatt, hanem tényleg azért, mert arra az utolsó javító vizsgára se készültem, ezért megbuktattak. És hát nyáron én nem szerettem volna tanulni, mert más terveim voltak a nyárral, és emiatt egy komoly problémába ütköztem nyár végén. Egyetlen egy tétel tanultam meg, németből buktam meg, és egyetlen egy tétel tanultam meg, és most látom, hogy Isten mennyire körülvett az ő szeretetével, mert volt abban a kollégiumban egy olyan lelkész, akiről most nem olyan rég tudtam meg, hogy amúgy egy hívő lelkész, aki a helyén mondott egy szót, hát vagy két szót. Amikor látta rajtam, egyedül voltam a kollégiumban, és ő is ott volt, és beszélgettünk, akkor látta rajtam, hogy nagyon félek. És annyit mondott, hogy Máté, imádkozzál. És akkor én már talán 3 éve nem imádkoztam. És tényleg akkor abban a fázisban voltam, hogy tagadtam Istent, azt mondtam, hogy nincs, ez kitaláció, nincs értelme ennek az egésznek. Aztán ma már talán imádságnak sem mondanám, ahogyan én akkor megszólítottam Istent, mert mondom, olyan távol voltam tőle. Egy alkut ajánlottam neki tulajdonképpen, és azt mondtam, hogyha megsegít a pótvizsgán, akkor én elmegyek egy csendes hétre, mert közben édesapám még folyamatosan hívtak csendes hétre, és egyszerűen én mindig mondtam, hogy nem tudok menni, mert pótvizsgám van, és hogy akkor ezzel le tudtam őket szerelni. De az a döbbenetesebb, és ezt csak azért mondom el a testvéreknek, az a döbbenetesebb az egészben, hogy amikor ezt először elmondtam, nem gondoltam komolyan. Azt gondoltam, hogy becsaphatom az Istent. És ezt azért mondom el, mert nincs olyan mélység, ahonnan az Istent ne lehetne megszólítani. Aztán akkor rám szakadt az a tudás, hogy így mondjam, amit úgy gyerekkoromban magamba szívtam, és akkor úgy elszégyeltem magamat, és tényleg letérdeltem, és azt mondtam, Uram, hogyha holnap megsegítesz ezen a pótvizsgán, akkor én elmegyek erre a csendes hétre. És aztán másnap azt az egy tételt kaptam, amit tudtam, és amikor a tanárom ezt kimondta, akkor én tudtam, hogy nekem be kell váltanom az ígéretemet, de nem örültem neki, hiszen az utolsó pár nap volt a hétből, és a barátok otthon már vártak. Mikor megtudták, hogy sikerült a pótvizsgám, akkor mondták, hogy nagy bulival várnak otthon, és akkor mondtam, hogy nem mehetek. És a másik oldalról a csendes hétre nem lehetett úgy menni, hogy csak egy vagy két napra, hanem csak teljesre. Isten valahogy mégis elintézte, hogy én az utolsó estére el tudtam menni csütörtök estére Biatorvágyra, és ilyen előzmények után én tudtam, hogy nem véletlenül vagyok ott. Tudtam, hogy Isten akar velem beszélni, és nem tudom, hogy a testvérek voltak-e már úgy, amikor egy ige hirdetés egy az egybe nekik szólt, hát én ezt éltem át. Az Isten beszélt velem fél órán keresztül, de olyan szinten, hogy amikor volt egy gondolatom, valami úgy fölmerült bennem, akkor arra kaptam választ. És akkor értettem meg azt, hogy az egész addigi életem, amit éltem, az a kárhozatba megy. Az a bűneim miatt, a kárhozatra van ítélve, én a bűneimnek a fogságába élek, a gadarai megszállottnak a története volt, és arról beszélt az ige hirdető, amikor ez így rám szakadt, amikor ez így nagyon mélyen megérintett, hogy de az Úr Jézus pedig azért jött, hogy ezeket a láncokat leoldozza, hogy megszabadítson, új életet, örök életet adjon, és akkor azután fogadhattam el az Úr Jézust. Nagyon nagy kegyelem ez, hogy Isten így utánam nyúlt. Én nem kerestem, én megtagadtam, én be akartam csapni, és Isten mégis szeretettel utánam nyúlt, és kegyelmét adta. És aztán ugrálok egy picit, de ez egy nagyon fontos része volt az új életemnek. Utána, miután megtértem, én azt gondoltam, hogy majd akkor szolgálok Istennek, hogyha tökéletes hívő leszek. Aztán utána módosítottam, mert azért láttam, hogy ez nem fog menni. Mondom, ha majd elég jó hívő leszek, akkor majd szolgálok neki. És hát éppen ezért 2,5 évig ilyen testvérek biztos láttok már olyan kutyát, ami a saját farkát kergeti. Egy kicsit ilyen voltam hívőként, hogy mindig magam körül forogtam. Nem szolgáltam, de mentem az ilyen hétvégékre, alkalmakra, olvastam az Isten igéjét, de nem szolgáltam, és ezért mindig magam körül forogtam. Picit úgy is mondhatnánk, hogy olyan akkumulátor hívő életet éltem, hogy mindig úgy föl-föl töltekeztem, de aztán szépen leeresztett a hívő életem, míg nem Isten egyszer megmutatta, egy gyerekhétre hívtak el, szerintem felelőtlenül amúgy szolgálni, és azon a gyerekhéten én oda mentem lezserül, nem készültem föl, és akkor gondoltam, hogy majd úgyis pénteken jövök, akkor majd csütörtökön akkor felkészülök, hát most gyerekeknek kell beszélni az igéről. És hát ott volt 100 gyerek, akik közül a legidősebb volt talán 10 éves, és hát én sokkot kaptam, hogy mit fogok mondani ezeknek a gyerekeknek, hát azért nem úgy van az, hogy fogom én ezt elmondani, és amikor csütörtökön el akartam kezdeni készülni, másfél órán keresztül ültem, és nem jött egy gondolat sem. És akkor értettem meg, hogy én nem tudok szolgálni. És akkor odaborultam Isten elé, és könyörögtem, hogy Uram, Te hívtál el ebbe a szolgálatba, én igaz, hogy lazán vettem ezt a dolgot, de segíts meg ebbe. És utána, mint hogyha tényleg felülről kaptam volna az üzenetet, és azt továbbadhattam a gyerekeknek. És ez engem annyira megerősített ez a megtapasztalás, hogy elmentem szolgálni, és Isten engem épített, engem erősített, hogy utána megértettem, hogy szolgálnom kell. Aztán hosszú út volt az, mire Isten azt kimunkálta a szívembe, hogy az egész életemet adjam oda neki szolgálatra, tehát hogy ne csak munka mellett szolgáljak. Ez persze pont akkor munkálta ki, amikor igazából legjobban ment a munka, amikor viszonylag jó anyagi körülmények között éltem, de jó volt ezt elfogadni Istentől, és azt szeretném, még két dolgot szeretnék elmondani, hogy kerültem én ide. Mert ez is egy érdekes történet. Isten kimunkálta a szívembe azzal az igével, ezt szeretném felolvasni a testvéreknek, Máté 6.33, ezzel az igével munkálta ki azt, hogy teljes időmbe szolgáljak Istennek. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Aztán, amikor ez eldőlt a szívembe, Isten vezetett abba is, hogy teológiára menjek, hogy melyik teológiára, melyik szakra, és hát hálás vagyok így hallva az előadást is, hogy Isten egy ilyen kis búvópatak teológiára vitt el, ahol Isten igéjét még tisztán hirdetik. És aztán, amikor ez már megvolt, akkor ott álltam, hogy rendben van, Uram, hát most már tudom azt, hogy Te szolgálatba akarsz állítani, de hogy működik ez? Hogy lesz ez? Hát most mit csináljunk? Hogyan legyen? És emlékszem, hogy félve imádkoztam, és Isten azt munkálta ki a szívembe, hogy cigány misszióba kell menni. Nem tudom elmagyarázni, hogy ez miért jött, honnan jött, de Isten ezt kezdte el a szívembe munkálni, és emlékszem, hogy félve hívtam fel a feleségemet, akkor még mennyasszonyom volt, hogy elmondjam neki ezt, és ő is félve vette fel a telefon, mert ő is mondani akart valamit, és hát kiderült, hogy az ő szívébe is ugyanezt végezte el Isten, hogy a cigányok között kell szolgálnia, és akkor mind a ketten féltünk a másiktól. Hát azért ez egy nagy jel volt számunkra, gondoltuk, hogy azért ez nem véletlen, hogy teljesen függetlenül egymástól Isten kimunkálja ezt a szívünkbe. És aztán mondtuk, rendben, most már tudjuk, de hogyan? És másnap jött egy telefon. Nem mondtuk el senkinek. Nem írtuk ki a Facebookra, akkor még nem is volt Facebook, hogy most ez történt, és akkor utána gyorsan látták emberek. Nem, egyszerűen az Isten ezt várta, hogy mi ezt meglássuk, és rögtön adott szolgálatot. Fölhívott Misi bácsi, hogy lenne egy pályázat, amiben jöhetnénk szolgálni a fiatalok közé. Hát mi ezt elég egyértelmű jelnek vettük, és kértünk persze gondolkodási időt, imádkoztunk érte, és aztán egy feltételt adtunk, hogyha nyer az a pályázat, akkor persze szeretettel, örömmel jövünk. Hát aztán én úgy gondoltam, hogy ma januárban, mert körülbelül addigra mondták, hogy nyere a pályázat, vagy nem, hogy kiderül, nyer, tudjuk, hogy jönni kell, azon a nyáron volt az esküvünk, majd szépen fölkészülünk, és minden rendben lesz. De hát nem így történt, mert a pályázat nem derült ki, hogy nyerte vagy nem, és telt az idő, és amikor mindig majd két hét múlva, majd két hét múlva, majd két hét múlva, és amikor már jó sok két hét eltelt, úgy március környékén azért nagyon elkezdtünk imádkozni feleségemmel, hogy akkor most mi lesz? Hát nyáron esküvő, és nem tudjuk, hogy hogyan tovább, most maradjunk, menjünk. Hát emlékszem, az egy csodálatos időszak volt, az összes létező áhítatos könyvet olvastuk, környezetét is az igéknek, tehát ott azért akkor nagyon olvastuk az igét, hogy vezetést kapjunk Istentől. És egyszer egyik barátom, testvérem az Úrba küldött egy e-mailt más témába, és az aljára odaírt egy ige verset. Nem is olvastam el, mentem tovább, és két nap múlva, amikor már emlékszem, hogy tényleg már nagyon össze voltam törve, és nem tudtam, hogy hogyan lesz, akkor megláttam azt az ige helyet, Krónikák első könyve 28:20. Légy erős és bátor, és fogj hozzá. Ne félj és ne retteg, mert az Úristen az én Istenem veled van. Nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amely az úrházában végzett szolgálathoz szükséges. És akkor azt mondtam, rendben van, Uram, akkor értettük. És nem változott semmi, nem változott semmilyen körülmény, de bárki megkérdezte tőlünk, hogy mi lesz, akkor mondtuk, hogy jövünk Nyírtelekre. És két héttel az esküvőnk előtt derült ki, hogy egy teljesen más felállásban, mint ahogy mi gondoltuk, egy lesz valamilyen szintű lakhatásunk és egy minimális jövedelmünk, úgyhogy jöhetünk szolgálni az Úrnak. És még annyit szeretnék elmondani, hogy aztán ez sem volt fenékig tejfel a szolgálat. Hát idejöttünk, azért azt el kell mondanom, hogy nyitott ajtókat találtam a cigány testvéreknél, és ezt tényleg őszintén el kell mondanom, hogy megnyitották az ajtajukat szó szerint előttem. Szeretettel láttak, befogadtak, szeretettel hallgatták az Isten igéjét. Nyitottak voltak az Isten igéjére, és aztán eltelt egy kis idő, és én eljutottam oda, egy klubot csináltunk, egy ifjúsági klubot a fiatalok között, és én eljutottam oda, hogy tulajdonképpen amit én csinálok, azt bárki meg tudná csinálni. Ez úgy kezdődött, hogy az elején még volt egy olyan elképzelésem, hogy mindig igével indítunk, és akkor majd lesz ifi, lesz, és akkor utána lehet pingpongozni, együtt lenni, és hogy milyen jó lesz. De hát ezt megneszelték a fiatalok, és rájöttek arra, hogy ha 5-kor kezdődik, én az elején szoktam tartani az alkalmat, akkor ők jönnek 5:30 vagy 6-ra, és akkor azzal már úgy kikerülik pont az igét, és akkor már csak a lényegre, a nekik lényegre, a pingpongra és a csocsóra jönnek majd föl. Ezt próbáltam cselezni, hogy akkor később kezdem, amikor bejönnek, de hát ez sem működött. És hát egy idő után elhagytam. Elhagytam ezt az egészet, gondoltam, hát majd megismernek, megszeretem őket, és akkor majd utána, szépen utána fog ez alakulni. És úgy elfáradtam, hogy egy 3 hónap alatt kipurcantam benne. És odáig jutottam el, hogy amit csinálok, azt egy idomított majom is meg tudná csinálni. Semmi értelme annak, hogy itt vagyok. És az volt az érdekes, hogy amikor ezek a gondolatok jöttek, és teljesen belefáradtam a szolgálatomba, akkor az egyik gyülekezetnek, a gyülekezetünkben az egyik vezető odajött és megfeddett. Azt mondta, hogy semmi értelme annak a szolgálatnak, amit csinálsz, így nincs értelme, hogy itt legyél. És hát végig voltam sértve, hogy nem elég, hogy én teljesen itt küszködök, meg rosszul vagyok, meg hasonló, még ez az ember is itt betámad engem, és akkor itt azt mondja, hogy semmi értelme annak, amit teszek. Úgy mentem haza, emlékszem, szabadságot vettem ki, és haza utaztunk, és úgy mentem haza, hogy nem biztos, hogy visszajövök. Mert ennek így nincs értelme. És ha még ezt kapom a gyülekezet oldaláról is, hát én itt föladtam mindent, ugye, hát ezek az ego dolgok. És aztán otthon is kiöntöttem a szívemet anyukámnak, 1,5 óráig hallgatott, úgyhogy becsülöm, hallgatta a panaszkodásomat. És aztán mondott pár dolgot, de a lényeg az volt, hogy Máté, az a baj, hogy elhagytad az igét. Az a baj, hogy elhagytad az igét. És tudtam én, hogy igazat mond, mert általában igaza szokott lenni, és ezért ez fájt nekem, de akkor még nem történt meg az áttörés ebben a kérdésben. Aztán hazafelé, amikor jöttünk, Apostolméknál megálltunk, és hát ott mindig szoktunk így közösen Bibliát olvasni, imádkozni, és aznap ez volt az ige, szeretném felolvasni a testvéreknek, nagyon beszédes. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolva, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Hát, Isten beszélt velem. És egyértelművé tette, hogy a cselekedeteimet nem találta tisztának, és azért, mert elhagytam azt, amit kaptam, és hogy térjek meg, és hogy térjek vissza ahhoz az igéhez, amit tőle kaptam. És olyan jó volt, és olyan hálás vagyok, és mondtam annak a testvérnek is, hogy hálás vagyok, hogy a mélyszántás részét is bevállalta. Mert hogyha nem szántott volna mélyen, és nem fájt volna ennyire ez a dolog, akkor lehet, hogy elsiklok e fölött az ige fölött. Elolvasom reggel, ahogy hallottuk az áhítatban is, és aztán megszokásból is lehet, hogy megyek tovább, de így betalálhatott. És olyan jó volt, hogy amikor ezt elolvastam, még azért úgy próbáltam mentegetni magamat, de aztán elkezdtem tovább olvasni a részt, és a Philadelphia angyala, ugye a Philadelphia gyülekezetnek írt meg, ugye én ott szolgálok, és ott meg teljesen cselekedetei igazak, rendben, mondom, akkor az Úr teljesen nekik adott igazat, úgyhogy akkor teljesen újult erővel mentem vissza, és azt mondtam, hogy én nem tágítok. Az Isten igéje, ha nem jönnek fel a fiatalok, akkor addig imádkozok értük, énekelek, és tényleg ez volt, hogy ott voltam, volt, hogy egyedül akkor énekeltem, imádkoztam értük, és aztán szépen lassan elkezdtek jönni a fiatalok is. És add mondjam el azt a csodát, eltelt most már azóta több mint 2 év, hogy most az ifjúságira hétfőnként azért jönnek a fiatalok, hogy az igét hallják. Nem azért, hogy csocsorzzanak, meg pingpongozzanak, szerdán csütörtökön van arra is lehetőségük, ha akarnak, de olyan érdekes, hogy az igére jönnek a fiatalok. És van 1-2 fiatal, aki már átadta az életét az Úr Jézusnak, és annyira örülök neki, hogy most is itt vannak páran. És ezeket azért akartam elmondani, mert valóság lett számomra az az ige, a Máté 6.33. Hadd olvassam fel még egyszer, mert ez az életemnek az alapigéje. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Én kívánom mindenkinek, hogy bízza rá az életét az Úr Jézusra, és akkor, ha az ő országát és az ő igazságát keresi, akkor lesz egy áldott élete, és én nagyon hálás vagyok az Úr Jézus Krisztusnak, hogy megváltott engem, és az ő gyermeke lehetek. Köszönöm.